Adásunkat Egerből a 91,8, Miskolcról a 95,1, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
A létfontosságú infrastruktúrák és az állami ellátórendszerek zavartalanul működnek, jelentette az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője Budapesten a Kormányinfón. Mukics Dániel tűzoltó alezredes elmondta, a rendkívüli téli időjárással kapcsolatban az operatív törzs a belügyminiszter vezetésével ülésezett csütörtök reggel. Lakosságvédelmi intézkedésre egyetlen helyen, Akasztón volt szükség, egy ház beomlott tetőszerkezete miatt, közölte. Kiemelte, a szociális ellátórendszer kihasználtsága országosan 85,6%-os. Így senkinek sem kell szabadon töltenie az éjszakát. A létfontosságú infrastruktúrák, az energia, gáz, távhő és ivóvízellátás mindenhol megnyugtatóan működik. Az alapvető élelmiszerek, gyógyszerek eljutnak az emberekhez. Az egészségügyi ellátórendszer megbízhatóan működik. Tanítás minden iskolában van. Elzárt település, lezárt útszakasz nincsen, de még súlykorlátozás sem, jelentette a szóvivő. A gondosóra ilyenkor is megbízható társ, már több mint 950 000 ember biztonságát segíti, és a hóhelyzetben is egyetlen gomnyomással érkezik a segítség, legyen szó elesésről, rosszul létről, váratlan közlekedési vagy egyéb helyzetről, közölte Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója a közösségi oldalán. A politikus a videóban azt mondta, az erős országos havazás nehezíti a mindennapokat, most különösen fontos, hogy odafigyeljünk egymásra, és a segítség mindenki számára elérhető legyen. Arra kérek minden érintettet, hogy aktiválják a gondosórát, tartsák feltöltve, legyen önöknél az, és szükség esetén bátran használják. Kérem a családtagokat is, hogy figyeljenek az idős szeretteikre, és hívják fel a figyelmüket a készülék fontosságára. Vigyázzunk egymásra, gondosóra, a biztonság egy okos döntéssel kezdődik, fogalmazott Nyitrai Zsolt. Senki nem köthet olyan megállapodást, ami az Európai Unió csatlakozási folyamatát eltéríti a Lisszaboni szerződésben rögzített eljárásról, azaz a teljes egyhangúságtól, közölte Gulyás Gergely miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön a Kormányinfón, kijelentve, hogy Ukrajna helye nem az Európai Unióban van. Közlése szerint a legnagyobb aggodalommal állapította meg a kormány, hogy a nyilvánosságra még nem hozott 20 pontos ukrán tervben 2027. január 1-jei belépés szerepel. Gulyás Gergely teljesen lehetetlennek, elfogadhatatlannak és képtelennek nevezte a dátumot. Ennél is felháborítóbb és meglepőbb az az ukrán jelzés, hogy a katonai védelmi kiadások mellett 800 milliárd dollárra formálnak igényt a mindennapi állami működéshez, tette hozzá. Magyar Péter ismét olcsó politikai haszonszerzésre használ fel egy rendkívüli helyzetet. 1000 köbméter tűzifát oszt szét, több képet posztol, mint amennyit kiszállít, kommentálta Nagy János, a miniszterelnöki irodát vezető államtitkár a közösségi oldalán a Tisza párt elnökének akcióját. A miniszterelnöki iroda azt közölte a távirati irodával, hogy Nagy János számításai szerint 1000 köbméter tűzifa nagyjából 30 millió forintot jelent, ekkora összeggel kampányol a Tisza, miközben azt próbálja elhitetni, hogy az állam cserben hagyta a fával fűtőket, akiket ők megmentenek. Ez egyszerűen nem igaz, szögezte le az államtitkár. Végül az időjárásról. Nyugat felől lassanként tovább csökken a felhőzet. Jobbára gyengén felhős napos idő várható. Ezzel szemben keleten, északkeleten még napközben sok marad a felhő. Ám a hóesés arrafelé is fokozatosan gyengül. Egyre több helyen megszűnik. Az északnyugati északi szél több felé megélénkül, megerősödik. Így hófúvásra, helyenként akár erősebb hófúvásra is számítani kell. A hőmérséklet napközben mínusz 6 és 0 fok között várható, ám a szélcsendes délnyugati tájakon ennél hidegebb maradhat az idő. Késő estére mínusz 14 és mínusz 6 fok közé hűl le a levegő. Pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet mínusz 10 és plusz 1 fok között valószínű. Délnyugatról északkelet felé haladva lesz egyre hidegebb. Híreket hallottak.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Karitász percek.
Ben a magyar kormány a legszegényebb települések felzárkóztatására egy egyedülálló programot hozott létre. Ezt a programot nagy segélyszervezetek közreműködésével, segítségével valósítja meg. Mai műsorunkban a katolikus Karitász tevékenységéről fogunk beszélni. Szeretettel köszöntöm itt a stúdióban vendégeimet, Decsi Bíró Adriánt, a katolikus Karitász felzárkózási ágazat vezetőjét, valamint a Varhola Reginát, a program Heves megyei koordinátorát. Isten hozott téteket. Ugye említettem azt, hogy ezt a programot a magyar kormány a segélyszervezetek bevonásával valósítja meg. A katolikus Karitász mikor kapcsolódott be ebbe a programba?
Maga a felzárkózó településekről szóló kormányhatározat 2019-ben született, és ahogy említetted, arra hívja tulajdonképpen az egész magyar társadalmat, hogy figyeljünk arra, hogy Magyarország leghátrányosabb helyzetű településein a nehézségek bizony egymásra halmozódnak. A korai iskolaelhagyás, a nagyarányú munkanélküliség, vagy akár a korai gyermekvállalás, mind-mind olyan társadalmi nehézségek, amelyekre hosszú távon tud csak a közösség választ adni. Közösség, egyben a magyar társadalom. A kormány kiemelt figyelmet fordít erre a program, és azt mondta, hogy segítőtársul hívja be a programba segélyszervezeteket, illetve olyan civil szervezeteket, szerzeteseneket, akik nagy elhivatottságot éreznek a legrászorulóbb rétegek iránt, illetve nagy tapasztalattal rendelkeznek szociális felzárkózási programok megvalósításában. 28 szervezet kapcsolódik már ebbe a 300 település segítését célzó programba.
Ugye 2019-es induláskor 31 település kapcsolódott be, aztán 2024-ben már 238 helyszínen zajlik ez a program, most pedig tovább bővül. Jól tudom azt, hogy idénre mind a 300 települést sikerül bekapcsolni ebbe.
Pontosan, ahogy mondod, szakaszos bevonással indult ez a program. A segélyszervezetek, civil szervezetek úgynevezett jelenlétpontokat hoztak létre ezeken a településeken. Ezek komplex szociális és közösségi terek, de a program mostanra ír el tulajdonképpen a teljes 300-as települési kört, és itt az Egri Egyházmegye területén, Borsod megyében is, most még további 5 település kapcsolódik be a katolikus Karitász megvalósítói minőségében, és országszerte most érjük el ezt a 300-as teljes települési kört.
Ugye említetted Heves megyét és Borsod vármegyét, ezen kívül az országban hol vannak még ilyen települések?
Ugye maga a FETE program, a 300-as program jellemzően Baranya, Somogy, Zala megyében, itt Észak-Magyarországon pedig Szabolcs-Szatmármereg megyében, Borsod megyében, Heves és Nógrád megyében érint településeket. Ezen belül a katolikus Karitász az Ormánság 10 településén, Baranya megyében hozott létre ilyen jelenlétpontokat. Heves megye területén 4 jelenlétpontunk van már. Az Egri Egyház megyében, még Borsod megyében 2 településen, Girincsen és Kesznyétenen vagyunk jelen, és a mostani bővülési szakaszban 5 új településen, Sájon, Ónodon, Geszteljen, Helyűszalontán és Árugtőn fogunk a közeljövőben új jelenlétpontokat létrehozni.
Beszélünk majd részletesen a hevesi településekről, de én még maradnék egy picit így országos kitekintésnél. Be tudnád egy picit így mutatni az ott élő, ezeken a településeken élő embereknek a mindennapjait? Sokszor beszélünk arról, hogy milyen sokan szegénységben és milyen sokan nyomorban élnek. El sem tudjuk képzelni ezeknek az embereknek a mindennapjait. Milyen sorsokkal találkoztatok?
Ugye nem hiába született tudjunk ez az egész program, hiszen azt látjuk, hogy olyan faluban, egy olyan családban, ahol egy kisgyermek már úgy érkezik az életbe, hogy az édesanyjának mondjuk már a várandóságnak a hónapjait is nélkülözésben, egy fűtött szoba, egy megfelelő melegétel nélkül kell tölteni, ott bizony már a fogantatás vagy a születés pillanatában hátrányuk halmozódnak föl a pici baba, a pici gyermek életében. Ezért a programok az egész mottója az, hogy fogantatástól a foglalkoztatásig kell kísérni ezeken a nagyon hátrányos helyzetű településeken az ott élő, leginkább rászoruló családokat. Mert bizony azt látjuk, hogy ha pici baba korban egy élet már nem jól indul. Nem indulnak be mondjuk azok a mozgásfejlődési folyamatok, amik később ugye kihatnak az idegrendszerünk érésére, később majd a tanulási készségeinkre, az életben a megküzdési képességeinkre, akkor bizony már hiába érjük el az iskoláskort vagy a felnőtt kort, addigra bizony olyan nehézségek, hátrányok halmozódnak föl, és bizony ezt látjuk a velünk kapcsolatba kerülő rászoruló családok többségében, hogy a nélkülözés, a nyomor, a mindennapoknak az egymásra halmozó nehézségei, mondjuk a generációkon átöröklődő rossz mintázatok, hogy mondjuk nem tudtak elhelyezkedni, nem láttak a gyermekek példát arra, hogy a szüleik reggelente elindulnak a munkavilágába, és ezért nem természetes nekik, hogy egy ilyen életutat kellene nekik is követni, vagy nem látnak a gyermekek olykor mintákat arra, hogy az időnket, pénzünket hogyan is kell jól beosztani. Hogyha ilyen családokat találkozunk, akkor olykor értetlenül állunk, de hogyha mögé nézünk a helyzetnek, hogy ezek bizony tényleg a kora gyermekkorban már megkapott, sokszor anyagi nehézsége, nélkülözésen múló sebzettségeket okoznak, amit csak hosszú-hosszú-hosszú apró fejlesztési folyamatokkal változtatható, orvosolható. Ugyanakkor hiszünk abban a kollégákkal, akik itt nagyon elkötelezetten ott vannak nap mint nap ezeken a településeken, hogy ezek a folyamatok viszont változtathatók. Tehát azok a mély szegénység okozta nehézségek, hogy egy családnak hónap végén mondjuk már nem jut a családi asztalra egy betevő falat, vagy bizony nem minden szobát tudnak kifűteni, és összekuporodnak egy-egy szobában. Ezek a nehézségek nem egyik napról a másikra, de hosszú, apró, szociális munka eszköztárában felelhető, fejlesztő folyamatokkal bizony változtathatók. Nem biztos, hogy minden család életében, de hiszünk abban, hogy egy hosszú bizalomépítési folyamat után, amikor a családokkal elkezdünk hosszú távon együtt gondolkodni, akkor bizony sok családnál elérjük azokat a pici, apró, reményt adó változtatási lépéseket, amivel mondjuk nem csak egy-egy alkalommal, egy krízis csomaggal kerül étel a hónap végén is a család asztalára, hanem szeretnénk ugye azokat a hosszabb távú folyamatokat is elindítani a családokkal, amelyek őket képessé teszik azokra a lépéseknek a megtervezésére és meglépésére, amely által akár évek alatt, de akár újra az önálló és egészséges élet felé tudnak léptelni a gyermekeikkel. Gondolok itt olyasmikre, hogy abban hiszünk, hogy igazi változást a családok, rászoruló családok életében a hosszú távú munkaerőpiacra való integrálásnak a megtervezésével és beindításával tudunk elérni, vagy hosszú távú változást egy-egy gyermek életében azokkal a tanoda jellegű foglalkozásokkal tudunk eszközölni, amikor a gyermekeknek megtanítjuk a tanulást, mint értéket, a szabályok követésének fontosságát, az egymásra figyelést, vagy akár azt, hogy egy-egy mondjuk pályorientációs kiránduláson megmutatjuk, hogy milyen sokféle szakma közül lehet választani, és hogy miért érdemes kitűzni magunk elé egy célt, és afelé kitartóan lépdelni. Szóval sok-sok apró mozzanatból áll ez a program, ugye, ahogy mondtam, fogantatástól a foglalkoztatásig, nagyon-nagyon sok mindennel foglalkoznak a kollégák a jelenlétpontokon, de amiben igazán hiszünk, hogy ha tényleg lehetőségünk lesz, és ez a program ennek a reményét adja, hogy akár évtizedeken át ott lenni a rászoruló családok mellett, akkor nem csupán nagyon nehéz krízis helyzetekben tudunk melléjük állni, egy-egy tényleg nagyon szükségszerű élelmiszeradománnyal, vagy egy kályhának egy újjáépítésével, amikor az életet ment, hanem olyan hosszú távú életvezetési tanácsokkal, pénzgazdálkodási tanácsokkal, amik hosszú távon nyújthatnak reményt ezeknek a nagyon nehéz sorsú családoknak.
Többször elhangzott az, hogy a felzárkóztatási települések másik elnevezése a jelenlét, jelenlétpontokon működtök. Regina, itt Heves vármegyében 2024-ben 4 település is csatlakozott. Mik voltak az első lépcsők, lépcsőfokok, amelyeken elindultatok a felzárkóztatás útján?
Úgy kell elképzelni ezt, és nem véletlen, ahogy te is kiemelted, hogy jelenlétpontok, és hogy jelen legyünk azokon a településeken, amelyeket kiválasztottak, mert hogy abban hiszünk, illetve arra épül a program, hogy ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk segíteni a rászorulókon, nem elég az, hogy akár pénzben, vagy adományban valamit időnként néha juttatunk nekik, úgy, hogy nem is ismerjük őket. Ez a program arra épül, aminek nagyon örülök, hogy a Caritasnak, a katolikus Caritasnak a küldetésével is egybeesik az, hogy jól segíteni jó. Tehát annál több eredményt tudunk elérni, hogyha tudjuk ezeket a családokat mentorálni. Na most, hogyha nem ismerjük, csak néha oda megyünk, és néha az is szép persze, hogy adományozunk, vagy a rászorulókon, az is segít. De hogyha ott élnek a kollégák, vagy nem feltétlenül ott laknak, de hogyha minden nap nyitvatartási időben elérhetőek vagyunk, és bármilyen ügyes-bajos dologgal hozzánk fordulhatnak, akkor hiszünk abba, hogy egyre hatékonyabban tudunk segíteni az évek múlásával, hiszen már most egy év távlatából is látjuk, hogy azok a gyerekek, akik mondjuk őszi szünet, tavaszi szünet, nyári szünetben ott játszanak nálunk, akkor a családoknak is a bizalmuk megnyílik. Hiszen mindenkinek az a legfontosabb egy családban, hogy a gyerek az jól legyen, és ő mindent megkapjon, még akkor is, ha én éhezek, a gyereknek legyen. Arra tesszük a hangsúlyt, hogy bizalmat építsünk, és elhiggyék, és ez az egyik kulcsfogalom, hogy higgyék el a családok, hogy mi nem rosszat akarunk nekik, mert ugye ezek a hátrányos helyzetű családok sokszor abban a félelemben élnek, hogyha valaki felteszi ezt a kérdést, hogy él, miből él, miért nincs
félelem,
munkahelye.
Félelem, bizalmatlanságban.
Igen. És a másik, hogyha nem elég jó szülők, vagy nem elég fancy az ő lakásuk, akkor el ne vigye. Tehát, hogy nagyon sokszor fenyegetést kapnak, és az ismeretlenektől, meg a hatóságoktól már félnek, hogy el fogják vinni a gyereket. És ezt a bizalmat a legfontosabb megteremteni, és ez a program arra épít, hogy mindenhol, minden településen kötelező olyan házakat nyitni, amiben mi jelen vagyunk a kollégákkal, és ahova őket meg tudjuk hívni. Egy programra, illetve akár ügyfélfogadáskor, ügyintézés, és nagyon-nagyon színes a paletta, mert hogyha valaki bejön, hogy hát neki le fogják kapcsolni az áramot, akkor ugye mi nem csak az, hogy jaj, segítsük ki, és akkor nem kapcsolják ki az áramot, mert kifizetjük helyette mondjuk, hanem az tovább beszélgetünk. Tehát, hogy itt nagyon nagy a személyes kapcsolódásra, hogy a hangsúly nagyon ott van, hogy de miért alakult ki ez a helyzet, és akkor esetleg adósságrendezést, esetleg egy olyan ügyintézést elindítunk, hogy de hogy miért jutottak ide, hát nem találnak munkát, hát akkor már egy munkahelyi mentorálásba is, és akkor olyan szakértőket vonunk be, tehát nem akarjuk eljátszani a kollégákkal, hogy mi mindenhez is értünk, hanem ennek a programnak megvan az a hálózati rendszere, hogyha egy bizonyos problémakörbe összegyűlnek emberek, de akár telefonos segítségnyújtásba is, akkor mi tudjuk abba segíteni őket, hogy hozzájussanak ezekhez a különböző ellátásokhoz.
Elhangzott Adritól néhány perccel ezelőtt az, hogy a fogantatástól a munkavállalásig segíti ez a program a mély szegénységben élőket. Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Most egy picit beszéljünk ezekről a jelenlétpontokról. Ha jól értettelek, akkor ez a jelenlét, ez napi több órás, nem csak 8, hanem akár 10-12 órás jelenlétet is jelent, amikor akár délelőtt felnőttek, délután iskolából hazatérő gyerekek be tudnak kapcsolódni különböző programokba. Mik ezek a programok?
Több generációhoz is próbálunk szólni, illetve mindenkihez próbálunk. A legfontosabb nekünk, amire, ahogy Adri is megemlítette, hogy nagyon nagy hangsúly van azon, hogy a fogantatástól, mert hogy ugye az ilyen hátrányos helyzetben élő családoknál nem olyan természetes mondjuk az egészséges táplálkozás, mondjuk a magzatvédő vitaminok használata, illetve hogy nagyon sok olyan információhoz se jutnak hozzá, hogy mitől fejlődik egy baba egészségesen, vagy amikor már megszületik a baba, tehát hogy neki súlya szülessen, ne legyen koraszülött, tehát hogy ezt csökkentsünk, ezeket a dolgokat. Ezeket ilyen baba-mama klubokkal tudjuk elősegíteni, minél színesebb olyan jellegű programokat biztosítva, hogy akár védőnőnit meghívjuk a településről, vagy egészséges táplálkozásról, de nem is előadásokat, tehát ez nem úgy kell elképzelni, hogy beülnek, betereljük oda, és akkor jegyzetelnek, és köszönjük szépen, jövő héten várjuk újra, hanem hogy beszélgetés. És közben a gyerekek ott játszanak, a kisebb babák, ugye ezek általában addig, amíg óvodába nem kerülnek. Nekik például baba-mama klubban, de itt akár főzni is lehet együtt. Tehát, hogy ezek nem olyan klasszikusok, hogy mindig ugyanaz, mint a mocorgó, vagy hogy csak éneklünk, csak tapsolgatunk velük, hanem ha főzni szeretnének, akkor valaki játszik a gyerekekkel, anyukák főznek, beszélgetnek, és egy délelőttöt eltöltenek akár. Ugye a gyerekeknek főleg tanítási szünet van, akkor is minél színesebb programot tudjuk nekik kínálni. Ami fejleszti őket, ami elbújtatva a tanuláshoz is kedvet segít nekik. Tehát olyan logikai, olyan számolási, olyan probléma megoldó gondolkodásban segíti őket, és ez nagyon egy kihívás eldugni a programok közé, úgyhogy a gyerekeknek is ilyen programokat kínálunk, viszont nagyon szeretik, úgy tapasztaljuk a lakosság, hogy a családi napokat szervezünk, és akkor ott pedig reggeltől estig együtt tudunk lenni, például nagyon szeretnek a gyerekek, már egy év távolatában mondhatom, zenélni. Tehát, hogy például gitározni, hát ez nagyon nagy sláger, énekelni, és már most egymást is tanítják, és felléptek falunapon, tehát, hogy így pár hónap alatt odáig eljutottak a Tarnalelesi Szentdomonkosi Erdőkövesdi gyerekeink, hogy egy 20 fős nagy csapattal kiálltak, és ugye az örömzenélést meg tudják mutatni, és nem egy olyan professzionális előadást kell elképzelni, hogy minden hang a helyén legyen, de hogy lejött a színpadról, hogy ezek a gyerekek szeretnek együtt lenni, zenélni jó, sőt a lányok beálltak táncolni, és hogy ezek így, tehát hogy maguktól szerveződnek is akár, úgyhogy ez is nagyon nagy sláger, a tánc, zumba, az egyik településünk zumba van, szeretnénk, cigánytáncra nagyon lenne igény, hogy ott pár lány táncol is, vagy táncolt régebben, és szívesen átadnám. Modern táncoktatás, ez is nagyon-nagyon népszerű. Viszont, ami még fontos, hogy hangsúlyt tegyünk arra is, hogy azért a tanulásba se maradjanak le. Mert ugye nem titok, hogy a hátrányos helyzetű családokból 16 év a tankötelesség, és hogy így nagyon sokan úgy állnak anyagilag, nem feltétlenül azért, mert lusta tanulni, hanem egy család nem tud kijönni abból a 150 ezer forintos közfoglalkoztatotti bérből, vagy feketén eljártnak és dolgoznak, ez is köztudott, ezért merem mondani. És bizony a gyerekek, amikor már a fiúk és lányok is a szőlőbe eljárni munkába, akár 15 éves kortól, és hogy nagyon szélmalom harcot vívunk azzal, hogy ha ez van a családnak a kultúrájába, és nem vitatkozhatunk, hogy valamiből be kell vásárolni, akkor mégis hogy tudjuk elérni azt elhitetni, hogy a tanulás fontos, a tanulás, a tudás érték, és hogy ugye az olyan hosszú távú cél, hogy eljutatni őket, hogy de hidd el, hogy amíg a szakmáig eljutsz, legyen egy szakmád, és utána így ki tudsz emelkedni. Na, hát ezt most magyarázd el egy most még 10-12 éves gyereknek.
Talán ez miért? A legnehezebb, hogy ezeket az öröklött mintákat megváltoztassák, meg próbáljátok ebben segíteni, meg egy szemléletformálás. Jól érzem, hogy ez az igazi kihívás ebben a feladatban?
Valóban, és még azzal egészítem, Miki, hogy ahogy Regi mondta, hogy milyen programok zajlanak egy-egy jelenlétponton, az Egyrészt van egy hasonlóság, hogy mindenit szeretnénk, tényleg az összes generációt megszólítani, de hogy minden egyes település, ahogy más is más, lakosság számában, a problémáinak a mélységében, illetve azokban a településen már adott szolgáltatásokban, hogy mondjuk van egy olyan pedagógus, aki bizony odafigyel rájuk, aki egy minta, aki ehhez szívesen kapcsolnak a gyerekek, vagy bizony nincs, és az iskola az, ahonnan menekülünk, vagy van egy olyan tanodás tanárnéni, aki bizony nekünk a példakép, szóval hogy ez minden településen más is más, és az, hogy egy-egy jelenlétpontnak a mindennapjait hogy építjük föl, az mindig egy ilyen hiánypótló dolog szeretne lenni, tehát hogy azokra a nehézségekre, hiányokra szeretnénk reagálni, ami az adott település életében tényleg egy fájó pont, az adott települési élő családok életének a fájó pontjai mellett szeretnénk ott lenni.
Jól értem akkor, hogy nincs egy egységes recept, hanem a helyi igényekhez igazodva hoztok döntéseket.
Azt mondom, hogy igen, a program diagnózis alapú, mikor megérkeznek akár a Caritas, akár más segélyszervezeteknek a munkatársai egy-egy ilyen nehéz sorsú településre, az ott élő családok mellé. A jelenlét mellett, amellett mindenképp keresünk egy helyszínt, és keresünk olyan szociális segítő munkatársakat, akik nap mint nap ott lesznek a településen, emellett, mint egy jó orvos, nem kezdünk el rögtön gyógyítani, hanem először körbenézünk, megnézzük, hogy tényleg mi a baj. Mik magasak a bűnözési mutatók, magas az addikciók, a függőségek száma településen, csellengnek az utcán a gyermekek, mert mondjuk nincs, aki behívja őket egy jó közös zenélésre, éneklésre, vagy focizzon velük a településnek a focipályáján, vagy csak a réten, ezért rongálnak a gyerekek. Minden településen másik a probléma, és azt gondoljuk, hogy akkor valószínűleg a megoldást is minden településen azért egyed ilyen kell keresni, az egyes családok életében is, hogy mi az a pont, ahol mi jól segítünk, és egy település jelenlét pontjának a program palettáját, közösségi és szociális program palettáját is bizonyos mértékig egyed ilyen alkotjuk meg. Vannak természetesen olyan nehézségek, amit látunk, hogy majdnem mindenütt jelen van, és azért ezekre igyekszünk mindenütt reagálni, de vannak egyedi sajátosságok.
Aki ismeri a Caritasnak a tevékenységét, az nagyjából képben van abban, hogy évről évre, már akár évtizedek óta milyen segélyakciók azok, amelyekkel próbál a rászorulók mellé állni és segíteni. Mennyire lehet ezeket a segélyakciókat átemelni a FETE programba?
Kiemelten fontosnak tartjuk, hogy az országos Caritasnak azok a mintaprogramjai, vagy akár évről évre ismétlődő segélyakciói, amelyekben hiszünk, hogy tényleg változást vagy segítséget nyújthat a rászorulóknak, azokat a FETE településen is megvalósítjuk. Különösen fontos például, hogy az öngondoskodó segélyprogramokat, például a zöld előkertek programot, a szép otthonok programokat, ami ugye a lakókörnyezet szépítését tűzi ki célul, de azzal a nagyon fontos célul, hogy aktivizálja a rászoruló családot és ő maga tegyen azért, hogy a lakás, a otthona szebbé váljon. Ezeket majdnem mindegyiket a FETE településeken is igyekszünk megvalósítani, de akár most decemberben az angyalbattyú kifejezetten gyermekek megajándékozat, lesetászoló gyermekek megajándékozását célzó programot is elvisszük a FETE településekre is. Illetve ami még nagy öröm számomra, hogy advent idején a jelenlétpontok, bár alapvetően szociális és közösségi terek, egy picit az evangelizációnak a szintereivé is válnak. Tehát ahogy a kollégák mondjuk a gyerekekkel megtanítják, hogy miért is 4 gyertyát gyújtunk adventben, vagy mire is várakozunk most ebben az időszakban, azáltal azt gondolom, hogy nem csak az eszükhöz, hanem a szívükhöz is szólunk, és valami olyat adunk, ami talán még hosszabban kihat, mint akár a felzárkóztató programnak a kifutása.
Igen, ez egy óriási misszió ilyen szempontból is, ez a tevékenység, amit végeztek. Ha egy picit előre tekintünk, akár így 5-10 évre, nyilván nem látjuk a lehetőségeket, meg a kihívásokat, de milyen terveitek vannak a FETE programon belül?
Mindenképp a Katolikus Caritasnak most már stratégiai célja az, hogy a legnehezebb sorsú településeken ott legyünk minden nap jelenléttel a kollégáknak a segítő szeretetével. Tulajdonképpen ilyen projektektől, finanszírozástól függetlenül, már a magyar kormányzat is kimondta, hogy ez egy hosszú távú program, hogy évtizedeken át szükség van ezeken a településeken a segítségre. A Caritas maga nagyon eltökélte abban, hogy megtalálja azokat a lehetőségeket, még hogyha mondjuk akár az Európai Uniós források beszűkülnek, vagy átalakulnak, hogy tényleg ott legyünk mindig a legnehezebb sorsú családok mellett. Így ezt tudom mondani, hogy ez nekünk egy nagyon-nagyon hosszú távú stratégiai célvá vált.
Én ehhez kívánok nektek sok erőt, lelkesedést, kitartást, meg hát a Jóisten áldása kíséri a munkátokat. Köszönöm, hogy itt voltatok velünk a stúdióban. Köszönöm a beszélgetést.
Köszönjük szépen is.
Decsi Bíró Adriennel, a Katolikus Karitász felzárkózási ágazat vezetőjével és Varhola Reginával, a program Heves vármegyei koordinátorával, Pap Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek útjain.
Szép napot kívánok, szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Pap Ildikó vagyok. Talán kollégáim nevében is mondhatom azt, hogy valamennyien, akik itt dolgozunk a rádió szerkesztőségében, bizonyos témákat, területeket közelebb érzünk magunkhoz. Sorra véve az elmúlt esztendő riportjait, azt látom, hogy ebben a műsorsávban is nagyon színes, szerteágazó területeket érintettünk. Volt szó családról, a mesék gyógyító erejéről, gyermeknevelésről, zarándoklatokról. Sorolhatnám, hogy mi mindenről beszélgettünk, miközben a lelkünket formáló, alakító, ezáltal persze a kapcsolatainkat is befolyásoló utakat, lehetőségeket kerestük. Műsorunkban ezekből válogattam ezúttal. Elsőként Kródi Tamás és Kródi Zsófia a családi ima erejéről beszél.
Eléggé eltávolodtunk a keresztény életmódtól, viszont egyetlen egy dolog megmaradt az életünkben, az a vasárnapi szentmise. Azt valahogy hűségesen is, hogy de mivel, hogy nagyon nem tisztán éltünk, ezért nem tudtunk szent áldozáshoz járulni, de mégis az, hogy ott legyünk a szentmisén, az valahogy mindig nagyon fontos volt nekünk. És ezek mennyire fontos és megtartó erő, ezre csak később jöttünk rá, hogy ezek a kis hűségek az ember életében. Ezeket a gyermeki imádságokat mondtuk magunk, együtt soha nem imádkoztunk Tamással. És az első ilyen nagy kegyelem az volt, amikor az első év után nagyon mély pontra került a házasságunk, nagyon sok nehézséggel küzdöttünk, és mert hogy mindazt a 8 évnek a rossz gyakorlatát belevittük a házasságunkba, amit előtte együtt voltunk. És Roska Péter atyával elmentünk egy Mécs hétvégére, és ott tapasztaltuk meg először azt, hogy mindazt, ami bennünk van sebzettség, azt elmondhatjuk egymásnak, de az nem elég, hogy elmondjuk egymásnak, hanem a jó Istennek is, és hogy elé visszük ezeket, és hogy mind kérünk, és egy ilyen visszajárók voltunk, tehát minden mécsnapokra elmentünk, amire csak lehetett, és ott tapasztaltuk meg, hogy egyre bátrabban, amikor felismertük azt, hogy egyre mélyebb dolgokat, és egyre fontosabb dolgokat, hogy például a házas életünk évekkel később jöttünk csak rá, hogy mennyire sebzett, és hogy mennyi sok terhet hordozunk, és hogy például bátran oda mertük vinni a Kármelit a nővérekhez, hogy imádkozzanak ezért értünk. És itt nagyon megtapasztaltuk ezt.
Ami nagyon fontos volt az első mécsnapok, ugye mi 4 évvel a házasság kötésünk után mentünk el, és akkor tényleg elég, ahogy a Zsófi is mondta, mély ponton volt a házasságunk, és ott egy amerikai atya adott egy imát, le volt fordítva magyarra, angolból, hogyha ezt minden nap elmondjuk, akkor biztos rendben jön a ház, mindenkinek a házassága rendben jön. Tehát, hogy ez egy olyan ima, aminek ilyen fantasztikus, csodálatos ereje van, hogy ezt tessék fejbe megtanulni, jó hosszú imádság, tessék fejbe megtanulni, és akkor biztos, hogy nem fognak elválni. Aki ezt mondja, az nem fog elválni. És meg is tanultuk fejből, nem mondom, hogy azonnal, megtanultuk fejből, és azóta mind a mai napig, tulajdonképpen még ma reggel is mondtuk, nem minden reggel, mert nem sikerül minden reggel elmondani, és érezhető volt az áldásos hatás, és a Zsófi is mondta, nyilván ezek a hosszú folyamatok, tehát nem fogunk tudni beszámolni az időhiánya miatt arról, hogy mi mindennel érkeztünk hogy a házasságunkban, hogy nagyon sok mindent kellett ledolgozni, amilyen rossz tapasztalatokat, meg berögződéseket, meg ilyen rossz történéseket, súlyokat vittünk, amit a Zsófi is említett, hogy idővel aztán megtanultunk a Jóisten elé vinni, pontosan így a mécsnapok következtében. De hogy ez volt az első olyan nagyon olyan komolyabb, olyan imádság élményünk, ami együtt kezdtük el mondani, illetve bocsánat, nem igaz, mert eleinte nem is együtt mondtuk, eleinte magunkban mondtuk. Igen.
Vannak vitáspontok.
Igen, és mindig a Zsófinak van igaza.
Szóval ennek is nagyon nagy ereje volt. A másik az, hogy az a tanács, hogy poroljuk le a Bibliát, vegyük le a polcról, és nyissuk ki, és tegyük ki. És ez is valahol egy ilyen, tehát hogy az, hogy a nappalinkban ott van a Biblia nyitva, egy ilyen jó nagy Biblia, szóval az is egy ilyen pont volt, hogy igenis, és egyre kerültek fel aztán az ikonok, a szentképek, tehát hogy ez is egyfajta, hogy a mi családunknak, a családi tűzhelye mellett ezek a fontos részei. És hát amikor gyerekek születtek, akkor így velük is elkezdtük ezeket az imákat, amiket otthon gyerekkorunkban mondtuk, a reggeli imát, meg az esti imát, és ez ilyen nagyon fontos pont. Tehát a reggeli imának az volt az érdekessége, hogy amikor kocsival jártunk iskolába, és mintük vittük a szomszéd gyerekeknek is a gyerekeit, és akkor előtte, először ilyen iszonyú cikinek tartották, hogy ott, mert hogy reggel nincs idő imádkozni ilyen sok gyerek, és hogy a kocsiban mondtuk el, és aztán végül is elfogadták, és azok a gyerekek is úgy örömmel és szívesen mondták velünk ezeket a reggeli imákat. Hát az esti imák azok, ahogy jött a kamaszkor, úgy vált egyre nagyobb kihívássá, hogy amikor elkezdtek lázadni ellen, hogy nem veszünk részt ezen az imán, és hogy ez nekünk egy fantasztikus nagy erő és tapasztalat, hogy még a legkamaszabb gyerek is egy idő után beállt az ajtóba, és onnan mondta velünk az imádságot. Tehát, hogy igenis, valahogy mindig visszasonfordáltak ugye az ima közben, még azok is, akik mondták, hogy ők semmiképp nem vesznek részt. Érdemes küzdeni, érdemes harcolni a gyerekekkel. Nem szabad a könnyű megoldás, hogy igen, nem kell, nem kell, akkor inkább ne mondjad velünk.
Tettem egy olyan fogadalmat, hogy egy minimum egy évig én minden nap elmondok egy teljes rózsafűzért, és utána...
Egy rózsafűz.
Hát egy...
A teljes az a négy.
Jó, akkor a Regőci István... Tehát a Regőci István féle rózsafűzének egy negyedét elmondom. És utána nem is tudom, 11 pár éven keresztül, nem is tudom, hogy miért hagytam abba egyébként, valahogy úgy abba maradt, de hogy nagyon-nagyon hálás voltam azért, ami történt. Másrészt meg is, ezt csak később vettük észre, egy csomó olyan dolog, amivel ugye ez az egymáshoz csiszolódás a házasságban, amivel a Zsófi ugye elégedetlen volt velem kapcsolatban, meg tényleg sok minden volt ilyen, hogy azok úgy elkezdtek eltűnni, és hogy egy olyan, az a változás, amire a Zsófi már régóta várt, az úgy bekövetkezett, és úgy a házasságunk is elkezdett teljesen rendeződni, meg rendbe jönni a dolgok. Úgy azért vártunk vele egy jó pár évet. És hogy magának a rózsafűzérnek ilyen emberformáló hatása volt.
Ha már a családi íma hatásáról volt szó, Csontos Gergely, a Férfi Sátor Egyesület tagja, nem csak az apai mintáról, hanem a férfiak családban betöltött feladatairól is értékes gondolatokat osztott meg.
A gyerek az Isten képét az apjáról alkotja, és azt mondom, apaként ez a legnehezebb dolog, hogy hiteles Isten képet közvetítsek a gyerekemnek, mert ehhez nekem is olyanná kell válnom, mint az Isten. Nekem is olyan feltétel nélküli szeretetet kell tudnom közvetíteni, mint az Isten. Milyen istenképet örököl a gyerekem? Szerető? Elfogadó? Megbocsátó? Egy elérhető és kiszámítható Isten? Vagy követelő? Bosszúálló? Közömbös? Távolban maradó, aki hátat fordít nekünk? Ezek mind olyan örökségek, olyan képek, erről a filmszalagról, csak figyeljünk oda, mert ezek erről a filmszalagról vannak, amiről beszéltem, ezeknek a képkockáiból rakódik össze. Szervezés. A munkámban egyértelműen szervező ember vagyok, hiszen nekem kell összehoznom egy olyan sokrétű technikai konferencia hívást, ahol bent van az ügyfél Németországból, vagy éppen Dubajból, bent van az ő indiai service deskje, bent van az én magyar vagy németországi kollégám a megoldócsoportból, bent van a menedzsment, és még ki tudja. Ezt kell összehoznom, és nekem kell levezényelnem. Ez egyértelműen egy izgalmas dolog, ezért élvezem a munkámat, mert ebben mindig nagyon sok minden benne van, kinél lesz a hiba, ki felelős érte, ki fogja megoldani, úgyhogy ez a multitasking, ez így nagyon fel tud pörgetni. Egyáltalán sikerül-e megoldani, mert nem is biztos, hogy sikerül. Otthon is szervező ember vagyok, meg megoldó ember. Ugye a szervezésről már itt volt szó a találkozó szervezésnél, de például ott van egy nyaralás szervezése, akár egy kisebb elutazás, egy hétvégi, vagy ott van egy ingatlanvásárlás, amin kétszer keresztül mentem. Ezeknél nagyon sokféle igény ütközik. Akár a saját igényeim is lehetnek ellentmondóak, nem hogy a másikkal való összehangolódásnak a nehézsége. Hogyha túlzottan a legjobbra törekszünk, akkor nem vagyunk előképpen kompromisszumképesek, és ez megnehezíti a döntéshozatalt, és ez exponenciálisan megnehezíti a dolgunkat, mert az igények keresésével és pontosításával túl sok idő megy el a döntéshozatalig. Ez nyilván konfliktus forrás. Tehát ha már magammal is konfliktusban vagyok, mert nem tudom eldönteni, hogy most a város szélén vegyek lakást, vagy a városközpontban, mert mindkettőnek megvan az előnye hátránya, akkor mi van, ha a feleségemnek még van harmadik, negyedik, ötödik szempontja, és ezt hogy fogjuk tudni összerakni? Ott vannak a ház körüli dolgok, defektjavítás. Talán mondhatom, hogy nagy biciklisek vagyunk, mindenkinek megvan a sajátja, ugye így a legkisebbtől a legnagyobbig, és hát amikor így vonulunk karavánszerűen a városban, az azt jelenti, hogy két felnőtt, két gyerek, meg egy utánfutó, az már 10 kerék. Na most matek példa, ha egy bicikli egy héten egy defektet szed össze, akkor 5 bicikli egy héten hány defektet szed össze? Hát majdnem minden nap lehet defektet javítani. És volt erre példa, minden este kinnültem a teraszon, ilyen 3-4 este sorozatban, és defektet javítottam. Tehát ott van apa, aki a megoldó ember, akihez lehet menni mindennel. És apának emellett még minőségi időt kell eltölteni a gyerekével, még be kell segíteni a háztartásba, és nyilván a munkáját is végezni kell. Tehát ezek mind-mind szervezési feladatok, megoldandó feladatok. És hajlamos az ember, én különösen, igen, beszélek egyeztem első szemében, hajlamos vagyok ezekre problémaként tekinteni, nem pedig kihívásként, pedig sokkal jobb, ha az ember kihívásként tekint rá, amit megoldhat, hogy milyen jó, hogy itt a lehetőség, hogy ebben milyen fejlődési lehetőség van, gyakorlatot szerzek ebben, abban, stb. A tanulsága ennek talán az, hogy az igényeinket sokszor lejjebb kell adni, és el kell engednünk a kontrollt. Én kifejezetten kontrollmániás vagyok, ilyen kényszeresen, tehát nekem van egy mentális fiók a fejemben a minden tárgynak, ami otthon van, minden legókockának. Én szívesen összeszedem a gyerek helyett a játékokat, de ez egy idő után nem megy. És fejben is egy idő után nem megy, hogy minden elgurult golyónak saját rekeszt biztosítsak, mert ebbe bele lehet őrülni. Tehát a kontrollt el kell engedni, ez azt eredményezi, hogy kevesebb őszhajszálunk lesz, és tovább élünk. József is megoldó ember volt. Arra jöttem rá elég gyorsan, mert hát amit tudunk róla az evangéliumból, hogy megszervezett két utazást, ugye? És az nem nyaralás volt. Gondoljunk bele, Csak Betlehembe eljutni a népszámlálásra 150 kilométer, sivatagos hegyes táj, 40 fok, egy 8 hónapos terhes asszony Szamárháton. Normális? De megcsinálta. És lehet, hogy kevesebbet kínlódott vele, mint én, amikor írtam ezt az előadást. Lehet, hogy kevésbé sajnálta magát, és kevesebbet aggódott rajta. Mert erre volt kényszerülve. És persze ne felejtsük el, hogy utána még Egyiptomba is elmenekültek, nem hazamentek.
Az imának nem csak a lélek formáló, kapcsolatépítő hatásáról beszélgettünk az elmúlt esztendőben, hanem arról is, hogy betegségben mit jelent a hit ereje. Fodorné Vince Anna klinikai szakpszichológussal, a REGEA alapítvány szakmai vezetőjével készült riportunk részletét hallják. Nem csak, hogy önmagamban kell hinnem, meg abban, hogy létezik gyógyulás, hanem esetleg a Jóistenben is, az mennyire játszhat nagy szerepet a gyógyulásban?
Azt gondolom, hogy az összes kapaszkodó közül ez a legnagyobb kapaszkodó, hogy akinek van hite, annak egy kicsit könnyebb dolga van, mint annak, akinek nincs. Minden szempontból tud mibe kapaszkodni, tudja azt mondani, Nemes Ödönatyát nagyon szeretem idézni, az ő könyvét szoktuk a csoportokon használni például ennél a témánál, hogy nézőpontváltás, átkeretezés, hogyan tudom máshogy nézni a dolgokat. Azt mondta Nemes Ödönatya, hogyha a Jóisten megengedte nekem ezt a betegséget, annak oka van. Mert ő nekem csak jót akar. Tehát ő valami jót akar ebből nekem kihozni. Tehát, és akkor itt húz egy egyenlőségjelet, a rák nekem egy jó barátom. Csak még nem tudom, hogy mi ez a jó, amit ebből a Jóisten nekem ki fog hozni. És ebben akkora bizalom van, és egy olyan új nézőpont, hogy ezen érdemes elgondolkodni. Úgyhogy így hozzáállni, és akkor ez így mindjárt egy megfejtésre váró izgalmas rejtvény, egy bizalom, nem egy rettegés tárgya. Olyan jó irányokba tudja elvinni az egyén gyógyulását, ha van egy hite. Tehát akár úgy, hogy önmagában, tehát hogy neki miben kell változtatnia, miért rakta most ezt a Jóisten az útjába, végigveszi sorban az életének azokat a tényezőit, akár a személyiségének azokat az oldalait, ami lehet, hogy nem egészséges, akár olyan irányba, hogy a külvilág felé, tehát hogy akkor ő mit tud tenni másokért, mert elhangzik egyébként az is, amikor a gyógyulás tényezőiről beszélgetünk, hogy mi minden segíthet, van erre egy nagyon jó kis ábra, egy komplex összefoglaló ábra, amit egy Lösen nevű onkopszichológus készített, és abban bizony ott van a spiritualitás, azt a nevet adta ennek a tényezőnek, de ezen belül nem csak a hit van, hanem az is, hogy önmagamat meghaladni, kapcsolódni az embertársaimhoz, segíteni nekik, önkénteskedni például, és ez azért van ott, mert kiderült, hogy a kutatások szerint tényleg növeli az immunsejtek számát, hogyha valaki segít, önkénteskedik. Úgyhogy annyi oldala, annyi szála van ennek a hit tényezőnek, hogy tényleg egy ilyen egészségmegőrző vagy egészségviszonyerő hatású tud lenni.
Szóba került a szemléletváltás, meg az átkeretezés is, de ha már szemléletváltás, ezt mennyire lehet szerinted elkezdeni fiataloknál, hogy felkészüljön az ember arra, hogy jöhet bármi, én akkor is úgy vagyok egész, ahogy vagyok, és meg lehet előzni ilyen betegségeket. És ez már megint rossz kérdés, hogy ezt így teszem föl, hiszen szóba került az egy fél órával ezelőtt, hogy milyen negatív mondatokat, bántó, sértő kifejezéseket kap sokszor a közvetlen családtagtól is. Puszta jó szándékból, igen. Hogy akkor valamit nem jól csináltál, azért lett ez, sokat dohányzol, azért alakulhat ki egy tüdőrák, vagy valami hasonló. De én mégsem ebbe az irányba indulnék el, hanem hogy egy szemléletformálással, egy gondolkodásmód, vagy akár életmódváltással, stresszmentesítve, nem tudom, hogy mi kellene ahhoz, hogy egyrészt megelőzzük, meg lehet-e előzni, másrészt, ha már benne vagyunk, akkor valahogy egy ilyen épp lélekkel tudjuk navigálni magunkat ezen az úton.
Jó kérdés, és jó nehéz kérdés. És annyi sok összetevője van, és mindegyik nagyon messzire vezet. A csoportok elején meg szokták kérdezni. Valakit előbb-utóbb felhozza ezt a kérdést, hogy de miért? Miért lettem rákos? És akkor persze jönnek, aminek minden tényezője igaz, az okos magyarázatok, hogy nézd meg, hogy mivel táplálkozunk, milyen levegőt szívunk, hogyan élünk, mennyit stresszelünk, mennyire nincsenek eszközeink a stressz kezelésére, nézd meg, hogy milyen a gondolkodásmódunk, tipikus magyar mentalitás, a panaszkodás, iránkozás, sértődés, vádaszkodás, indulat, minden. Ezek mindegyikébe bele lehetne hosszan menni. Tehát az, hogy miért lesz beteg valaki, azt szoktam mondani, egy borzasztó komplex dolog, hogy a rendszerünk, a biológiai rendszerünk nagyon sokáig ezt a sok mindent, amit most felsoroltam, próbálja egyensúlyozni, és akkor egyszer csak jön valami utolsó csepp, ami kiborítja, felborítja ezt az egészet, és azt szoktam erre példának mondani, hogy apuszom évtizedeken át dolgozott rákkeltő vegyi anyagokkal, és mégiscsak akkor lett leukémiás, amikor anyósom meghalt. Tehát, hogy az volt az utolsó pont, az a nagy veszteség, nagy krízis, ahonnan a rendszer már nem tudta tovább az egyensúlyt fenntartani. Visszatérve a kérdésedre, nem tudom, hogy kell-e. Tehát a kríziseket nem tudom, hogy el kell-e kerülni. Mert hogy az két irányba mehet. Tehát lehet, hogy akartam mondani, egyszer utána néztem, a kínaiban úgy van a krízis, hogy wei chi. A wei az azt jelenti, hogy vigyázz, veszély, a chi meg azt jelenti, hogy életenergia. Ezt ismered. Tehát, hogy két irányba mehet a dolog, vagy összeomlik a rendszer, és baj lesz, vagy abból felépülhet valami egészen új ember, új személy, új identitás, új életmód. És itt jön az, amit te kérdezel, hogy ehhez mi kell, az a bizonyos épp lélek, hogy hogyan tudok ezeken a kríziseken úgy átvergődni, hogy ne betegedjek bele. Az ilyen buta vicc jutott az eszembe, amikor a cipőügynököt kiküldik, tudod, Afrikába. Két konkurens cég kiküldi a cipőügynökét Afrikába, és az egyik cipőügynök az hazatelefonál, hogy főnök, esélytelen, itt egyetlen cipőt sem fogunk eladni, Afrikában mindenki mezítláb jár. És hazatelefonál a konkurens cipőügynök, hogy főnök, óriási lehetőség, itt rengeteg cipőt el fogunk adni, itt mindenki mezítláb jár mi. Szóval, hogy fogom fel? Hogy felfoghatom úgy, hogy úristen, kész, mindennek vége. Beletapadok az áldozat szerepembe, azokba a körökbe, hogy milyen rossz nekem, és az is igaz, az is egy jogos nézőpont. De ha beletapadok, semmi nem fog változni, nem gyógyulok meg, nem tudok belőle kijönni éplélekkel. De hogy fogom fel, hogy főnök óriási lehetőség, tehát hogy ez van, hogy ezt adta a Jóisten, hogy oka volt, hogy ez történt velem, mi ennek az értelme, hogy vihet ez engem előre, ezek azok a kérdések, amiket használom. Akkor meg tudom találni, hogy miért történhetett. A történetek jutnak eszembe, de nem vagyok felhatalmazva, vagy elmeséljem, hogy amikor a szörnyűségeknek, amit valaki átér, sikerül így értelmet adni, hogy ez azért történik velem, hogy elképesztő dolgokat be tud indítani. Tehát volt hölgy, akinek a vérnyomását nem lehetett beállítani, annyira ugrált, hogy amit átér, azt most nem fogom elmesélni, milyen szörnyűséget mesélt át, mert beazonosítható lenne, borzalmas dolgokat, hogy annak tudtunk értelmet találni, hogy ez miért kellett, hogy vele történjen. Már aznap este rám telefonált, hogy rendben van a vérnyomása. Tehát, hogy a test azonnal reagál, hogy a gondolatok meg a test nagyon-nagyon szorosan összefügg. Szóval, hogy állunk hozzá, milyen értelmet adunk neki. Ez az, amit hozzá tudunk tenni, mert a másik része, hogy mit hozunk, milyen a személyiségünk, a múltunk, az ősbizalom, az összes többi, ami gyerekkorból jön, az inkább önismereti munka, azt most nem hoznám ide. Amit most itt tudunk tenni, az a gondolkodás, mód, a hozzáállás.
De egy nagyon fontos része az önismeret, és azt meg minél fiatalabb korban el kell kezdeni.
Érdemes lenne, csak ez megint egy olyan, mint a gondolkodj pozitívan, hogy nagyon gyakran, erre is annyi történetem van, jönnek hozzám nagyon beteg emberek, kétségbeesve, és ilyen nagyon sürgetően, hogy Anna, most rögtön hozzá kell fognunk, tárjuk fel a traumáimat, dolgozzuk fel a gyerekkor, mert hogy beteg, és hogy meg akar, és azt hiszi, mert ezt mondják neki, nem mondom ki, hogy milyen alternatív gyógyító irányzatokban, hogy ez lesz a gyógyulás útja, de nem ez a legfontosabb. Akkor és ott nem az önismeret.
Nem mi a legfontosabb ott?
Találjam ki, hogy mi segít nekem, hogy ne süllyedjek el a viharban, mivel tudok kapaszkodni, mivel tudom magam tölteni, Mi az a módszer, amiben tudok hinni, hogy meggyógyít, ki fogja a kezemet, miben hiszek? Azt mondja, ha elült a vihar, meg nyugodt vizeken siklik már a hajó, majd akkor hátranézek, meg dolgozok a múltamon.
Kedves hallgatóink, válogatást hallottak a 2025-ös esztendő riportjaiból. Köszönöm, hogy velünk tartottak, kollégáim nevében is búcsúzom önöktől, és további szép, békés napot kívánok valamennyiüknek. A szerkesztőt, Papp Ildikót hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!